Istennek igényét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második leveléből olvasom, a 4. fejezetből a 16. verset fönnállva hallgassuk meg. Tehát Pál apostolnak Korintus beliekhez írott második leveléből a 4. fejezetnek a 16. verse így hangzik. Azért nem csüggedünk. Sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Eddig olvasom az igét. Aki ma reggel elővette az útmutatóját és elolvasta már a kijelölt igéket, az találkozhatott Pál apostolnak ezzel a gondolatával, ezzel a mondatával, az figyelhetett Isten szavára, és engem is ez a ige ragadott meg legjobban, amikor a mai igéket olvastam, és ezért gondoltam arra, hogy ezt az igét veszem elő, hogy mit is akar ezen keresztül nekünk Isten ígér üzenni. Nyilván, amikor elolvassuk, vagy elkezdjük olvasni az igét, akkor persze, hogy az első gondolat az rögtön a igének az eleje, ami megüti az embernek a szívét, gondolatait, amikor azt mondja, hogy de mi nem csüggedünk. És úgy tűnik, hogy ez egy bátorító ige, bátorít azért, hogy mi nem csüggedünk, mert ha a mi külső testünk, a mi földi sátorházunk, ha napról napra erőtlenebbé is válik, arról beszél az apostol, hogy a belső emberünk az naponta megújul. De én nem arról szeretnék most elsősorban beszélni, vagy nem azzal szeretném kezdeni, hogy egy bátorítást adjak a testvéreknek, hanem arról, amiről ez az ige először is megszólít bennünket. Amiről nem igen szoktunk beszélni, vagy mondhatjuk azt, hogy nem szeretünk beszélni. Mert arról beszél itt Isten igéje, Pál apostol, hogy a mi külső emberünk megromlik. Hát olyan dologról beszél, amivel nem igen szeretünk foglalkozni, és amiről úgy gondoljuk, hogy ráér ez akkor, amikor majd oda kerülünk. De nekünk azért mégis Isten igéje szeretné, hogyha szívünkbe vésnénk azt, hogy az embernek látni kell az elmúlást. Akkor is, hogyha nem szívesen beszélünk róla, akkor is, hogyha szeretnénk ezt a gondolatot talán a jövőbe elhessegetni, nem kell ezzel törődni, majd amikor ott lesz az ideje, akkor gondolkozhatunk az elmúlásról, de nem is kell nekünk erről gondolkodni, hisz úgyis jön az magától, de Isten igéje mégis arra figyelmeztet bennünket, hogy nekünk gondolni kell erre. Nem azért, hogy elcsüggedjünk, nem azért, hogy félelmeink legyenek, hanem azért, hogy reálisan lássuk az életünket, reálisan lássuk a célunkat, és reálisan lássuk azt a célt, ahova Isten bennünket el akar vezetni. Ha csak az elmúlásra gondolunk, csak arra, hogy egyszer mindennek vége lesz ezen a földön, akkor az emberben persze, hogy előjön a csüggedés. És akkor talán eszébe jut az, amit Salamon mondott, hogy minden hiába valóság, hisz megyünk, tesszük a dolgunkat, küszködünk az életünkben 70-80 esztendőt, és a végén el kell menni erről a világról, itt hagyni mindent, ami szép volt, amit szerettünk, ami kedves, amely hozzánk kötődik, itt hagyni azokat, akik fontosak a számunkra. Hát ez nem egy örömteli gondolat, és nem is szeretünk ezzel foglalkozni, de mégis Isten igéje azt mondja, hogy erről se feledkezzünk el. De nem azért mondja ezt nekünk az apostol sem, és Isten sem, hogy elcsüggedjünk, sőt azt mondja, de hogy ne csüggedjünk el. Azért nem csüggedünk el, mert amikor ezekre a dolgokra gondolunk, akkor látnunk kell azt, hogy Isten számunkra örök életet készített el. Tehát, hogy az életünk vége nem abból áll, hogy majd lecsukjuk a szemünket, bennünket is el fognak temetni úgy, mint ahogy az elődeinket eltemették, hanem arról beszél, hogy nem csüggedünk, bár lehet, hogy a földi sátorházunk, a testünk az napról napra majd erőtlenebbé, gyengébbé válik, de milyen jó, hogy a lelkünk pedig naponta erősödhet. Miért? Azért, hogy felkészüljünk az örökké valóságra, az Isten szeretetére. És hadd kezdjem el az ige hirdetésemet, gondolataimat néhány nagyon személyes gondolattal, amely bennem volt ezen a területen, és amely engem foglalkoztatott, hogy hogyan is tudunk mi felkészülni az örökké valóságra. Hogyan is akar bennünket Isten vezetni, hogy felkészüljünk, hogy meglássuk azt, hogy Isten mit akar a mi életünkben, hogy hova akar elvezetni bennünket. És hát visszaemlékszem arra, hogy nekem az első emlékem arról, hogy az elmúlással foglalkozzak, az az esemény volt, amikor meghalt egy olyan kedves rokonom, akit én nagyon szerettem, és nagyon érdekes, mert nagyon mélyen megmaradt bennem az ő lénye, bár azt hiszem talán 5 vagy 6 éves voltam, amikor ő elment, és hát egy 5-6 éves gyerek, ugye mire emlékszik? Nagyon kevés dologra, de valahogy ő volt az, aki valahogy bennem maradt. Bevallom őszintén, hogy nem tudnám a nevét sem megmondani, pedig tegnap este ezen gondolkoztam. A nagymamámnak volt a testvére, de én csak úgy emlékezek rá, és úgy emlegette mindenki, hogy ő volt a nénye. Mindenki úgy nevezte, és bennem is úgy maradt meg, hogy ő volt a nénye, aki... De aztán tegnap gondolkoztam, és nem jut eszembe, hogy mi is volt az ő igazi neve. Hát 6 évesen nem is gondolom, hogy nagyon emlékeznék rá, de arra emlékszem, hogy nagyon szeretett bennünket, és mindig az jut eszembe, hogy amikor találkoztunk, amikor eljött hozzánk, akkor mindig hozott nekünk ilyen kakasos nyalókát, talán emlékszünk erre a piros kakasos nyalókára, és hát én bennem az maradt meg, hogy ha ő jött, akkor mindig hozott nekünk valamit, akkor mindig valamit kaptunk tőle, és hát ezen kívül nagyon sok szeretetet, és épp 6 éves voltam, amikor aztán meghalt, onnan tudom, hogy 6 éves lehettem egyrészt, mert láttam, aztán talán egy kép készült arról a temetésről, ahol ott álltunk, és a sír körül voltunk, és emlékszem, hogy ott édesanyám mellett álltam, éppen a lábába kapaszkodva, úgyhogy nagyon pici voltam még. De a másik dolog, amiért ilyen mélyen bennem maradt, hogy 6 éves lehettem, mert utána indultam iskolába, és amikor arra gondoltam, hogy végre iskolába fogok járni, és tudtam, hogy az az iskola, ahova én fogok járni, a következő évtől, az pont az ő házukkal szemben volt, és hogy milyen jó lesz, hogy minden nap meglátogatom, és biztos, hogy mindig fog nekem valami ajándékot adni. Tehát ez járt a fejembe, és egyszer csak elment. És olyan mélyen bennem maradt ez a gondolat, hogy találkozni az elmúlással, és valami seb, ami kialakult így bennem, tehát 5-6 éves koromban találkozni azzal, hogy az ember el kell menni ebből a világból. Persze nem volt tudatos, csak éppen a hiányát éreztem, azt a hiányt, amit jelentett egy 5-6 éves gyermeknek. Aztán később kezdtem újra gondolkodni, talán már 10 évesen arról, hogy hát mit is jelent az ember életében az elmúlás, és aztán jöttek sorba azok az események, amikor újra és újra találkoztam az elmúlással. Amikor nagymamám meghalt, vagy a körülöttem lévő emberek közül meghaltak néhányan, És egyre mélyebben kezdett gondolkoztatni az a gondolat, hogy hát ennyi lenne az élet. Ennyi az élet, hogy megszületünk, és egyszer csak eltűnnek mellőlünk emberek, akikkel soha nem fogunk találkozni. És akkor kezdett el bennem igazán feljönni az a gondolat, hogy hát nem lehetséges az, hogy ennyire értelmetlen lenne ez az élet. Talán ez a 70-80 esztendő, akkor nem így fogalmaztam meg, mert az azóta olvasott Zsoltár alapján jut mindig eszébe az embernek, hogy az ember élete 70 vagy 80 esztendő, de hát akkor is sokat gondolkodtam ezen. Hogy valóban ennyi az élet, hogy eszünk, iszunk, tesszük a dolgainkat, és holnap meghalunk, utána elmegyünk erről a világról. Ugye, hogy az igében olvassuk, ahogy korintusi levélben mondja Pál apostol, együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk, tehát ez az, ami az embereknek a nagy részét betölti, és hát nyilván én is így gondolkoztam, de elkezdődött megfogalmazódni az emberben a gondolat, hogy hát lehetséges, hogy ennyi az embernek az élete. Aztán volt a életemben egy olyan időszak is, amikor úgy gondoltam lázadó fiatalként, hogy azt az életet kell élni, hogy minél többet megragadni az életből, és mindig eszembe jut az a gondolat, amit egy amerikai énekesnő mondott el, akinek az életének és annak a korszaknak egy nagyon erőteljes gondolata volt a fiatalok között, amikor ez az énekesnő azt mondta, hogy élj gyorsan, ő azt mondja, hogy szeress szenvedélyesen, vagyis mindent szerezd meg szenvedélyesen, amire vágysz, és aztán halj meg fiatalon. Hogy igen, sokszor az emberben az a gondolat van, hogy ha úgyis ennyi az élet, akkor ebből éljünk ki minél többet, éljünk ki minél gyorsabban dolgokat, legyen, szerezzünk meg mindazt, amiről úgy gondoljuk, hogy fontos az életünkben, és aztán majdnem mondhatjuk, utánunk a vízözön is. Ez az amerikai énekesnőt 27 évesen halt meg alkohol problémában, drog problémában. Tehát, hogy igen, sokszor így gondolkodnak az emberek, ha már csak ennyi az élet, akkor ebből minél többet szerezzünk meg. De aztán én elkezdtem gondolkodni ezen, és megértettem azt, hogy az életnek többnek kell lenni, mint ennyinek. Többnek kell lenni, és akkor kerültem kapcsolatba Isten igényével, és értettem meg azt, majd később, hogy ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadíthat meg engem a halálnak a testéből. Eljutni odáig, hogy megértsem, hogy Isten sokkal többet akar nekem adni. Ő, amikor elénk állítja az elmúlást, akkor nem azért állítja elénk, hogy egyrészt elcsüggedjünk, másrészt azért, hogy kiéljük mindazt, amire azt gondoljuk, hogy megszerezhetünk a világból, és ezt mindent meg kell kapnunk belőle, minél többet. Hányszor hallom azt, hogy annyi mindent nem kaptam meg az élettől. Így belegondolok abba, hogy én még az életemben soha nem ültem repülőgépen. Hát lehet, hogy rajtam kívül mások is vannak ilyenek, de hogy valakinek meg ez mindennapos dolog. Nem jártam Amerikába. Pedig milyen sokat vágytam arra, hogy egyszer, ha végigmegyek ugye amerikai utakon, amit filmekben láttam, és ez olyan csábítónak tűnik. Vagy nem láttam dolgokat az életemben, soha nem sieltem, már bevallom őszintén, annyira nem is vágyom rá. De hogy vannak dolgok, amelyeket az ember nem él meg az életében, és persze, hogy úgy érzi, hogy akkor vannak hiányai az életemnek. Ez olyan jó lenne mindent megszerezni. bejárni a világot, látni olyan csodákat, amelyek tényleg valóban csodálatosak, de hát ha nem tehetjük meg, akkor valamiről lemaradunk. Úgy élni az életünket, hogy ezt is, ezt is, ezt sem tettük meg. Lehet, hogy ezeket a dolgokat nem fogjuk látni. És lehet, hogy nem fogunk eljutni olyan egzotikus helyekre, amit lehet, hogy szeretnénk egyszer látni. De Isten igéje azt mondja, hogy az élet többet től, mint amit be tudunk fogadni. És ezért mondja, hogy ne csüggedjünk. Lehet, hogy nem fogjuk ezeket a dolgokat látni. Lehet, hogy nem fogunk bizonyos helyekre eljutni. Dolgokat nem fogunk csinálni az életünkben. És azt is igaz, hogy egyre inkább érezzük a testünkben az erőtlenséget. De Isten igéje azt mondja, ezért ne csüggedjünk. Mert van ettől fontosabb. Az örök élet, amivel Isten bennünket el akar vezetni. És a cél az, hogy ide eljussak. És ezért mondja az apostol, hogy de a belső emberben pedig felkészülök egy sokkal jobbra, egy sokkal tökéletesebbre, az Isten országára. Hogyan is készülhetek föl erre? Mit is kell nekem végigjárnom, hogy napról napra megújuljak az én belső lelki életemben. Tehát nem csüggedünk. Ha a külső emberünk meg is romol, de a belsőnk mindazáltal napról napra megújul, napról napra megerősödik. De mi kell ahhoz, hogy így felkészüljünk az örökké valóságra? Én 4 lépést írtam fel magamnak, hogy ezt a 4 lépést kell az embernek megtenni az életében ahhoz, hogy eljussunk az örök életre, hogy békesség legyen a szívünkbe, és ne legyen csüggedés, és ne legyen örömtelen a mi mindennapunk. Az első lépés az, amikor az ember rájön arra, hogy több az élet, mint az elesség, és több az élet, mint a ruházat, a test. És én azt hiszem, hogy föl kell tenni az embernek az életében, el kell jönni annak az időnek, amikor fölteszi azt a kérdést, hogy mi is az, ami fontos az én számomra. Igen, ahogy az előbb említettem, lehet bennünk keserűség az élet felé, keserűség az Isten felé, hogy annyi dolgot nem kapunk meg az élettől, és annyi dolgot nem tapasztalunk meg, nem tudjuk befogadni ezt a világot. De Isten igéje azt akarja elénk állítani, hogy nem ezek a fontos dolgok. Hisz az embernek egy élet kevés arra, hogy az egész földet bejárja. Az embernek egy élet kevés arra, hogy az egész teremtett világot meglássa, megértse. De mi az, ami fontos, amit megérthetek? Az, hogy Isten az ő szeretetével lejött hozzánk ebbe a világba. És hogy ő elkészítette nekünk az örök életet, hogy több az élet, mint 70-80 esztendő. Mi pedig sokkal inkább olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek sokkal értéktelenebbek ennél. Annyi mindent szeretnénk csinálni. Időnként néztem a televízióban olyan műsorokat, amiben emberek olyan extrém dolgokat csinálnak. És tényleg csodálkozom azon, hogy hogyan tudnak biciklivel ugrálni, motorral, különböző kaszkadőr mutatványokat bemutatni, és hát ezerféle dolog van, az emberek mindig szeretnének valamiben kitűnni, és én azon gondolkoztam, hogy mennyi idő, mennyi energia kell ahhoz, hogy az emberek ide eljussanak, hogy ilyen extrém dolgokat meg tudjanak valósítani, és sokszor tényleg a félelmet hátrahagyva tesznek dolgokat. Én magam már a gondolattól is megrettenek, hogy ilyen veszélyes helyzetbe kerüljek, De az emberek annyi mindent megtesznek, mert szeretnének valahova eljutni, valamit szeretnének felmutatni. Azt hiszik, hogy ezzel valamivel többek lesznek. Akár anyagi területen, vagy akár ilyen különleges dolgokon keresztül, de mire jutnak vele? És mindig eszembe jut az a kis történet, amit valamikor réges-régen Buddháról olvastam, talán említettem is már, ugye Buddha az a indiai vallás alapító volt, és ő mesélte el ezt a történetet, hogy egyszer egy folyóparton járt, és látta azt, hogy egy ember járt a vizen. Ami nyilván lehet, hogy kicsit extrémnek tűnik, és megkérdezte tőle, hogy barátom, mondd már meg nekem, hogy mennyit kellett neked gyakorolni, hogy te ezt megtanuld. És ez az ember azt mondta, hogy hát én több mint 30 már az életemnek a nagy részét azzal töltöttem, hogy megtanuljak a vizen járni. És eljutottál, és eljutottam, és elértem azt, amit szeretnék, tudok a vízen járni. És akkor megkérdezi tőle a Buddha, hogy és mi neked a hasznod ebből? Hát bármikor átmehetek a vízen, bármikor átmehetek a másik partra. És akkor Buddha ezt mondja neki, hogy ó, balgatag, hát a téged a révész két pénzért átvisz oda, vagy talán kevesebbért. Miért volt értelme az egész életedet arra használni, hogy ilyen hiába való dolgot tanulj meg? És igen, én engem elgondolkoztatott azon, hogy tényleg annyi értelmetlen dolgot csinál az ember. Annyi értelmetlen dolog az, ami leköti a erőnket, energiánkat, aminek semmi haszna nincs. És mi mégis úgy gondoljuk, hogy enélkül üresebbek, erőtlenebbek, gyengébbek, vagy talán kevesebbek lennénk. Az Úr pedig azt mondja, hogy több az élet, mint eledel, több az élet, mint ezek a dolgok, és olyan jó lenne, ha mi is eljutnánk idáig, hogy ezek azok a dolgok, amikre nem érdemes nagy befektetést oda tenni, nem érdemes vele sokat törődni, mert sokkal többet készített el nekünk az Isten. Vannak dolgok, amikkel inkább foglalkozhatnánk, és erről beszél az ige, hogy a mi külső emberünk megromol, de a belső az pedig épülhet. Tehát az első lépés rájönni, hogy több az élet, mint az eledel, az öltözet, és azok a dolgok, amelyekre olyan nagy hangsúlyt fektetünk. A második lépést, amit meg kell tennünk az örök lét felé, hogy felkészüljünk az örökké valóságra, az, amit olvasunk a Szentírásban, Filippiben a Cselekedetek könyve írja le, amikor ugye a börtönőr megtérés oda borul Pál apostol elé, és azt mondja, hogy Uram, mit kell nekem tennem, hogy örök életem legyen? És ez milyen jó dolog, ha valaki eljut idáig, amikor felismeri, hogy több az élet, mint az eledel, több az élet, mint az, amit megszerezhetek magamnak, na de hogyan juthatok el az örök életre? Mit kell nekem tennem, hogy örök életem legyen? Milyen jó, hogyha idáig eljutunk, de itt is az ember egy kicsit át kell gondolni, hogy mit is jelent az, hogy mit kell nekem tennem. Mindig úgy gondoljuk, hogy valamit tennünk kell azért, hogy örök életünk legyen. Valamit véghez kell vinnünk, mert ha nem tesszük meg, akkor nem tudjuk Istent kiengesztelni. Olyan furcsa dolog az, amikor azt látjuk, hogy az emberek jót akarnak cselekedni, mert azt gondolják, hogy ezzel ki tudják majd Istennek az engesztelését vívni. Vannak, akik hatalmas utakat tesznek meg, zarándoklatokat tesznek meg azért, hogy ezzel is kiengeszteljék Isten. Tehát mit kell nekem cselekednem, hogy örök életem legyen? És azt mondja Pál apostol ennek a börtönőrnek, hogy nem kell semmit tenni. Amit kell tenned, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Megérteni azt, hogy mi adja nekünk az örök életet. Azt, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. De mit jelent ez? Most az imaórán beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy hiszek az Úr Jézusban. Mit jelent az, hogy elhiszem, hogy ő létezik, és erről beszél a Szentírás is, hogy hát hiszed, hogy Isten létezik, hiszed ezeket a dolgokat, hát nem csak te hiszed, az ördögök is hiszik. Nem azt jelenti a hit, hogy elhiszem, hogy Isten létezik. Nem azt jelenti a hit, hogy elhiszem, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. Nem ez jelenti a hit, hanem az, hogy Isten kezébe teszem le az én életemet. Amikor az Úr Jézus meggyógyította a 38 éve beteget, és újra találkozik vele a templomban, akkor azt mondja neki, hogy nagy dolgot éltél át a te életedben, de egy dologra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy többé ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen a te dolgod. Vagy ugyanezt, vagy hasonlót mond az Úr Jézus a parázda asszonynak is, amikor azt mondja neki, hogy menj el és többé ne vétkezz. Tehát, amikor a hitről beszél az Úr, akkor azt mondja, hogy nekünk úgy kell járni ebben a világban, ahogy Jézus is járt. Tehát a hit azt jelenti, hogy az ő akarata szerint kezdek el járni. Mi kell ahhoz, hogy örök életem legyen? Hogy felkészüljek az örökké valóságra? Mit is jelent az életemben az, hogy megújulok minden nap, és megerősödök minden nap? Azt, hogy hiszek ő benne. És engedem, hogy Isten átformálja az életemet. Engedem azt, hogy új életem legyen, hogy Istenhez hasonló váljak, Jézushoz hasonlóvá váljak. De hogyan? Amikor Nikodémus megkérdezi az Urat, hogy de hát hogyan lehetséges ez? Akkor azt mondja, hogy az embereknél ez lehetetlen, de Istennél ez is lehetséges. Isten lelke által tud bennünket átformálni, de ezt a lépést meg kell tenni. Vágyakozni kell arra, hogy Isten átformáljon bennünket. Ott kell lenni a szívünkben a készségnek arra, hogy ő egy új élettel ajándékozzon meg. Tehát felkészülni az Úrral való találkozásra, megújulni az én életemben. Ez a harmadik lépés, amit meg kell tenni, és el kell jutni odáig az Isten igéje szerint, hogy elkezdek új életet élni, mert nem az foglalkoztat már engem, hogy mi az, ami nekem fontos. Nem az a lényeges, hogy mi az, amit én megszerezhetek magamnak, hanem, hogy mi az, amit tudok adni másoknak. Amikor az Úr Jézus találkozik a gazdag ifjúval, akkor neki mondja azt, hogy add el vagyonodat és gyere, kövess engem. Majdnem azt mondja, hogy gyere, légy az én szolgatársam. Legyél mellettem, tedd azt, amit én is teszek, vagyis menj és szolgálj velem együtt ebben a világban, és azt olvassuk, hogy ezt nem tudta megtenni. Milyen nagy szomorúság az, hogy eljuthatunk valahova, eljutunk oda, hogy van vágy a szívünkben Isten felé, van vágy a szívünkben az örökké valóság felé, hisz ez a fiatalember épp ezzel jön, hogy hogyan lehet örök életem. Hogyan tudom lerázni ennek a testnek minden nyomorúságát? Hogyan tudok egyáltalán felülemelkedni az elmúláson? És azt mondja az Úr, hogy add el a vagyonodat. Mondjál le rólam, és gyere, kövess engem, és szolgálj velem együtt. De ez a fiatalember nem tudta ezt megtenni. Márpedig ahhoz, hogy az ember átformálódjon, hogy megújuljon Isten szeretetében, ahhoz szükségünk van arra, hogy meglássuk, hogy nem mi vagyunk a középpontban. És nem az a fontos, hogy éppen mi az, amit mi szeretnénk megvalósítani, hanem amit Isten szeretne megvalósítani ebben a világban. És nagyon jó az, amikor Isten igéjében arról olvasunk, hogy az Úr Jézus egyik példázatában, hogy mit is jelent az, hogy mi az Úrhoz hasonlóvá válunk. És elmondja az Úr Jézus egy történetet, egy megvert, kifosztott emberről, akit ott hagytak a út szélén, és elmondja, hogy hárman mentek azon az úton el emellett az ember mellett, egy pap, aki látta a kifosztott embert, és elment mellette. És jött a lévita, a templomszolga, aki látta ezt a kifosztott embert, és mégis kikerült, elment. És jött egy samaritánus. Ezek által lenézett, megvetett ember, akit semmibe se néztek. És ez a samaritánus, azt mondja az Úr Jézus, hogy oda ment hozzá, kimosta az ő sebeit, meggyógyította, elvitte a vendégfogadóházba, és arról olvasunk, hogy pénzt adott azért, hogy meggyógyítsák. És azt mondja az Úr, hogy ez az, aki szolgálhatott. Ez az, aki leginkább megértette Istennek a szándékait. Aki le tudott mondani önmagáról azért, hogy valakinek segítsen. Tehát mi kell ahhoz, hogy az ember eljusson az üdvösségre? Az, hogy engedjük, hogy Isten átformáljon bennünket. Először is eljussunk oda, hogy meglássuk, hogy az élet több, mint az eledel, több, mint a szórakozás, több, mint a ruha, vagy a munka, több, mint a ruházat, több, mint azok a dolgok, amelyek sokszor betöltik a mi szívünket. Mert gondoljunk csak arra a történetre, amikor azt kérdezi az Úr a gazdától, és mi lesz, ha ezek eltűnnek, ha ma elveszem a lelkedet, akkor semmi vélálik. Tehát el kell jutni idáig. Aztán el kell jutni a következő lépésig, amikor az ember rájön arra, hogy Jézus Krisztus az, aki nekem örök életet ad. El kell jutni odáig, hogy Isten tud megújítani, újjászülni engem egy új életre, hogy csak ő tud megváltoztatni engem. És el kell jutni oda, hogy igen, az a feladatom, Isten arra hívott el, hogy szolgáljak, hogy másokat oda vezessek Krisztushoz, ahhoz a megváltóhoz, aki elkészítette nekem az örök életet. Pál azt mondja, hogy nem csüggedünk. Igen, ha magunkra nézünk, ha az önző életünket figyeljük csak az, hogy mi az, amit mi megszerezhetünk, akkor könnyedén elcsüggedünk. Mi lesz a sorsunk? Ez a mi földi sátorházunk. Ez a nagyon erőtelen és sebezhető test, ez napról napra romlik. De vajon igaz-e az életünkben, hogy a belső emberünk azért mindazáltal napról napra megújul? Hogy az én életemben eljött-e az, hogy elgondolkoztam, hogy több mint az élet, mint az eledel? Elgondolkoztam-e azon, hogy igenis Isten nekem örök életet készített el? Igen, hogy elgondolkoztam-e arról, hogy Isten egy új élettel akar, egy egészen új élettel akar megajándékozni, ahol más az értékrend, és amely engem felkészít az örökké valóságra, és erőt ad nekem ahhoz, hogy ne csüggedjek. Testvéreim, eljutottunk ide, hogy mi már nem csüggedünk, mert ha el kell mennünk, akkor tudjuk, hogy mi felkészültünk. Mert nem a test az, ami eledelünk, nem a test az, ami a legfontosabb számunkra, hanem az a lelki közösség, amit Istennel, Jézus Krisztus által adhatott nekem Isten. Az a legfontosabb, és ez az enyém. És így tudok felkiáltani Pál apostollal, hogy sem halál, sem élet, sem semmilyen hatalmas erő, sem a jövő, sem a múlt, semmi nem választhat el engem Isten szeretetétől, mert megújultam ő benne, és tudom, hogy nekem örök életem van. Ha idáig eljutottunk, ha ezt megértettük, akkor semmi nincs az életünkben, ami elcsüggeszthetne bennünket. Mert abban a bizonyosságban élhetünk, hogy Isten elkészítette nekem az örök életet. Isten ebben az életben is megáld engem, és vezet az örökké valóság útján. Tehát nem csüggedünk, azt mondja az apostol, hanem ha a külső emberünk meg is romol, de azáltal a belső emberünk napról napra újul, napról napra közelebb kerül Istenhez, és elkészít engem az örökké valóságra. Milyen jó lenne, ha mindannyian eljuthatnánk erre a felismerésre, és eljuthatnánk erre a bizonyosságra. Segítsen meg bennünket, Isten, hogy ezen az úton járjunk. Amen.